Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, add Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk. Urunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, újjöjj, segíts szenvedni, anyám, újjöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, föld reménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a hónap bajnak eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hű imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Örülj és örvendezz, szűz Mária, alleluja!
Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által. üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Most egy pillanatra csendesedjünk el, helyezzük szándékainkat, kéréseinket és háladásainkat az oltári szentségben valóságosan jelenlevő Úr Jézus Krisztus elé. Most pedig együtt engeszteljünk káromlásokért és istentelen beszédekért. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Kenyeret adtál a mennyből, alleluja!
Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja.
Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen. Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leó pápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyorsütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. Ha a kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontakt szemét karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Thank you. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása. Meditáció bibliai szövegekről. A példabeszédek, mint ön és Isten képeink átalakításai. A kóros Isten és önképek gyógyításának egyik útját Jézus példabeszédei mutatják meg. A példabeszédeket olvasva, hallva, Jézus lenyűgöz minket szemléletes elbeszélő művészetével, ugyanakkor azonban provokál is, s amikor provokál, mindig azt akarja mondani, ebben a kérdésben torz, fonák módon látod magadat és Istent. Provokáló szavaival Jézus szeretne megszabadítani minket hamis Isten és önképeinktől, ám ez nem megy érzelmek nélkül. Az a bosszúság, amelyet egyes példabeszédeivel Jézus kivált bennünk, energiává válik, hogy valóban megszabadítson minket a betegséget okozó istenképektől. A puszta felszólítás, hogy változtassunk meg valamit, nem vezetne eredményre. Lelkünk csak akkor képes megmozgatni valamit, ha indulatba jön. Csak ekkor kapunk kellő indítást, hogy átalakuljunk. Itt csak három olyan istenképen szeretném ezt bemutatni, amely megbetegít. A félelmet keltő és ellenőrző istenképen, a perfekcionista istenképen és annak az Istennek a képén, aki állandóan bűntudatot kelt bennünk. A félelmet keltő és ellenőrző istenkép gyógyítása. Sokan hordoznak magukban félelmet keltő istenképet. Olyan Istent gondolnak el, aki ellenőrzi cselekvésüket és gondolkodásukat, és aki úgy érzik, folyton megfigyeli őket. Az ilyen képre úgy reagálnak, hogy megpróbálják ők maguk ellenőrizni tetteiket és gondolataikat. Nem csak Istentől félnek, hanem végső soron önmaguktól is, ösztöneiktől, amelyek megrohanják őket, gondolataiktól, amelyek elszakítják őket önmaguktól. Igyekeznek mindent kézben tartani. Nem hibázhatnak, különben kicsúszik a kezükből az életük. Erről szól a talentumokkal kapcsolatos példabeszéd. Jézus ezzel a példabeszéddel is lenyűgöz és provokál minket. Az első két szolga gazdálkodik a kapott talentumokkal, és nagy jutalmat kapnak. A harmadik szolga ábrázolásakor azonban részvétet és bosszúságot érzünk a vele való szigorú bánásmód miatt. Ez a harmadik szolga önigazolásával tárja föl, miben is áll a probléma? Összehasonlítja magát a többiekkel, és úgy érzi, hogy megrövidítették. Ezért legalább veszteség nélkül meg akarja tartani azt a keveset, amije van. Így szól az Úrhoz. Uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy. Aradsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben menten földbe ástam talentumodat. Itt van, ami a tiéd. A harmadik szolgának az a baja, hogy fél az Úrtól. Egy szigorú, büntető úr képét tartja szem előtt, ezért elássa talentumát, így csak nem hibázhat. Mindent ellenőrzése alatt akar tartani, semmit sem akar feláldozni. Csak hogy így nem nyerhet. Hiszen aki gazdálkodik a talentumokkal, az valamit odaad, hogy többet kapjon. A harmadik szolga azonban mindent megtart, hogy semmit el ne veszítsen, de éppen ezért veszít el mindent. Az Úr nagyon szigorúan bánik ezzel a szolgával. Pontosan azt teszi, amit a szolga lefestett magának. Eleget tesz annak a képnek, amelyet a szolga rajzolt róla. Így válaszol. Te haszontalan és lusta szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna hát adnod pénzemet a pénzváltónak, hogy megjövet kamatosul kapja vissza a magamét. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Eugène Druverman így nevezi Jézusnak ezt a terapeutikus módszerét. Félelemmel űzni ki a félelmet. Addig fokozni a félelmet, amíg át nem csap bizalomba. Jézus azt akarja mondani a szolgának, ha ennyire félelmetes az Isten képed, akkor már most sírás és fogcsikorgatás lesz a sorsod. Ha mindent ellenőrizni akarsz, akkor az életed már most kicsúszik az ellenőrzésed alól. Ha semmilyen hibát nem akarsz elkövetni, akkor mindent rosszul fogsz csinálni. Egyes hallgatók így reagálnak a párbeszéd elmagyarázatára. Nem mondhatta volna el ezt Jézus egyszerűbben is? Ha Jézus egyszerűbb tanítást adna vagy felszólítana minket a bizalomra, akkor kényelmesen hátradőlhetnénk a fotelben, és azt mondhatnánk, ez jól hangzik. De semmi sem változna bennünk. A példabeszéd azonban nem hagy hidegen minket, provokál, hogy elgondolkodjunk azon, mi az, ami annyira bosszantónak tűnik benne. Provokálni eredetileg azt jelenti kihívni. Ha egy férfit versenyre hívnak ki, ez azt jelenti kimozdítják tartózkodó magatartásából. Már nem tud elrejtőzni, ki kell állnia kihívója elé. Ha Jézus provokál minket, bennünket is kimozdít tartózkodásunkból. Nem hallgathatjuk távolságtartóan a szavait. Kihív minket, hogy megvívjuk életünk és igazságunk harcát, és küzdjünk azért a képért, amely megfelel a lényegünknek. A perfekcionista istenkép gyógyítása. Az ellenőrző istenkép szorosan összefügg a perfekcionista istenképpel. Olyan tökéletes akarok lenni, mint Isten. Jézusnak a hegyi beszédben elhangzó mondását, ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei atyátok, sokan értelmezik úgy, hogy nem szabad hibázniuk. Perfektnek kell lenniük. Ez oda vezet, hogy minden más gondolatukat és ösztönüket elfojtják, azokra még csak pillantást sem vethetnek. Perfektnek lenni ugyanis annyi, mint hibátlannak lenni. De Jézus mást értette szavain. A görög telejosz szó az egész embert jelöli, aki mindent szemügyre vesz önmagában, aki fölkelti tudatának napját arra is, ami jó benne, és arra is, ami rossz. Mindent, ami benne van, Isten világossága elé emel, és tudja, hogy mindent Isten szeretete ölel körül. Ez annak az embernek a képe, aki kiengesztelődött az árnyoldalával is, és aki valóban elfogad és Isten elé tár mindent, ami benne van. Jung úgy látja, hogy az embert ellentétes pólusok határozzák meg. Az emberben van szeretet és agresszió, értelem és érzelem, kedvesség és keménység, anima és animus, női és férfi lélekrész. De gyakran csak az egyik pólust éljük meg, a másikat árnyékba szorítjuk. Az elfojtott árnyék önmagában véve nem rossz, de amíg elfojtva marad, addig rombolóan hat ránk. Az elfojtott érzelem egész valónkat elárasztó szentimentalitásként mutatkozik meg, az elfojtott agresszió pedig gyakran betegségekben fejeződik ki. Az emberré válás művészete abban áll, hogy kiengesztelődünk saját árnyoldalunkkal. Sokak számára meglepetésszerű sokkot jelent, ha a szeretetre méltóságért és kedvességért folytatott harcuk ellenére kemény, barátságtalan és sértő vonásokat fedeznek föl magukban. Ilyen sokkot éltek át annak a gazdának a szolgái is, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szárba szökött a vetés és kalászt hányt, fölütötte fejét a konkoly is. Erre a szolgák elmentek a gazdához, és megkérdezték, Uram, ugye jó magot vetettél szántóföldedbe? Honnan került belé a konkoly? Mire ő azt felelte, ellenséges ember műve az. Úgy gondoljuk, hogy mi jó magot vetettünk lelkünk szántóföldjébe, mégis találunk a búza között konkolyt is. Akár az említett szolgák a legszívesebben mi is kitépnénk, csak hogy az Úr azt mondja nekik. Nemhogy a konkolyt gyomlálva ki ne tépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak. Előbb a konkolyt szedjétek össze és kösétek kévébe, hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe. Minden körülmények között jók szeretnénk lenni, mégis észre kell vennünk magunkban a rosszra való hajlamot. Azon iparkodunk, hogy csak a szeretet mozgasson bennünket, de aztán gyűlöletet és bosszúvágyat fedezünk föl magunkban. Megrettenünk ettől a konkolytól, és a legszívesebben kitépnénk, de akkor kitépjük vele a búzát is. Jézus a konkoly perjéről beszél itt. Arról a gyomnövényről, amely mérgezési tüneteket vált ki, hasonló a búzához, és gyökerei összefonódnak a búza gyökereivel. Aki merő perfekcionizmusból minden gyomot ki akar tépni a lelkéből, végül is nem maradt semmi búzát. Terméketlen lesz az élete. Életünk termékenysége sohasem a teljes hibátlanság kifejeződése, hanem annak a bizalomnak a gyümölcse, hogy a búza erősebb lesz, mint a konkoly, és hogy aratáskor el lehet majd különíteni őket egymástól. A szolgák megütközése, amikor észreveszik a konkolyt, a mi megütközésünket tükrözi. Megütközünk azon, hogy van árnyoldalunk. Mindenáron jók akarunk lenni, de immár nem hagyhatjuk figyelmen kívül a lelkünkben növekvő konkolyt. Hiszen előfordul, hogy szeretnénk ártani másoknak. Szadista vagy istentelen gondolataink, szexuális fantáziáink vannak. Mihelyt efféle gondolataink támadnak, elfojtjuk vagy gyökerestül ki akarjuk írtani őket. Helyre akarjuk állítani a magunkról alkotott régi eszményképet. De ez nem megy. Jézus türelemre szólít föl minket. Várjunk az aratásig. Ez nem azt jelenti, hogy engedjük elburjánzani a konkolyt. Jól tesszük, ha visszavágjuk. Teljesen kiírtani azonban nem tudjuk. Ezt csak Isten fogja megtenni a halálban. Akkor minden konkolyt elválaszt majd bennünk a tiszta búzától. Az a döntő, hogy lelkünk szántóföldjén felnőtt a búza. Vegyünk tudomást a konkolyról, de ne adjunk neki hatalmat. A végén maga Isten fogja elégetni, és a halálban fölragyog majd bennünk Isten tiszta képe. Amíg élünk, a konkoly is növekszik lelkünk szántóföldjén. Ez alázatossá tesz minket, és megóva túlzott szigortól, mind önmagunkkal, mind másokkal szemben.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképén gyógyítása című művének 14. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.